Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nagyon a szokásos kezdés a teljes terjedelemben, ami a műsorból kimaradt, vagy ami ki fog maradni, arról beszélünk itt a legelején. Először is körülnézünk, hogy mi történt Spanyolországban.
Ahol továbbra is az Atlético Madrid vezet, borzasztó nyögvenyelősen tudtak nyerni ezúttal Simeonék. Luis Suárez góljával vezetett az Alaves ellen az Atlético, aztán a 86. percben Oblaknak büntetőt kellett védenie, hogy meglegyen a három pont. Ezzel szemben a Barcelona úgy gondolta, hogy vág egy hatost a Real Sociedadnak idegenben, Messi pedig, aki elvileg rosszul érzi magát, és rossz szezonja van, a góllövő listát 4 gólos előnyben vezeti, és most már a gólpasszok számában is igaz holt versenyben, de az élen áll. Továbbra is 4 pont a Barca lemaradása, a Real Madrid pedig 6 pontra van az élen álló Atlético Madridtól.
Angliában a Leicester 39 év után először jutott az FA Kupa elődöntőjébe, miután 3-1-re legyőzte a Manchester Unitedet, az ellenfele majd a Southampton lesz. A másik ágon pedig az előző évi döntős Chelsea a Manchester City-vel találkozik, azt tűnik inkább a slágerpárosításban. A Premier League-ben is rendeztek 4 mérkőzést, egészen pontosan 0-3-ról állt fel az Arsenal a West Ham United ellen, a Tottenham 2-0-ra verte az idén jól teljesítő Aston Villát, és az, hogy a Brighton jól elverte a Newcastle-t 3-0-ra egyébként, azzal nem tudott élni a Fulham, mert hogy vereséget szenvedett a kapaszkodó Parker csapat is, úgyhogy továbbra is itt a kiesés elleni harcban ugyanaz a helyzet, ami egy héttel ezelőtt volt.
A Bundesligában a kérdés, megdöntötte már a rekordot Lewandowski? Nem, de megint közelebb került hozzá 3 góllal, úgyhogy most már 35-nél jár a lengyel. Egyébként egy piros lap után, egy korai piros lap után a Bayern München úgy gondolta, hogy vág 4-et, de erről az adásban is beszélünk. Amiről viszont nem, az az, hogy az üldözők közül kikapott a Leverkusen méghozzá Dárdai Hertájától, amely 3-0-ra tudott nyerni. Az élen nagy változás nincsen, 4 pont a Bayern München előnye.
A hétvége nagy történése természetesen Olaszországban a Benevento Juventus elleni idegenbeli 1-0-ás győzelme volt, Pippo Inzaghi volt csapata ellen vezette sikerre a kiesés ellen menekülő Beneventót, és állítólag rendkívül feszült a viszony Andrea Agnelli klubelnök, illetve Andrea Pirlo az edző között. A szurkolók is tiltakoztak a Juventus ellen, és ahogyan arról egyébként majd az adásban később beszélünk, azért itt elég komoly volt a felháborodás a sajtóban is a Juventus teljesítmény ellen. Mindez azt jelenti, hogy az Atalanta, amely győzni tudott a Verona ellen, utolérte pontszám van a Juventus a tabellán, a Milán pedig előn tudott kovácsolni abból, hogy az Inter nem játszotta le a Covid esetek miatt a Sassuolo elleni mérkőzését. 3-2-re verte a Milán egy igazán eseménydús meccsen a Fiorentinát, úgy, hogy 6 játékosa is hiányzott Piolinak erről a mérkőzésről, és ezzel megint 6 pont a különbség, noha ugye az Inter egy meccsel kevesebbet játszott. Még egy érdekes hír, ami nem közvetlenül az olasz bajnokságra vonatkozik, meghosszabbította 2024-ig a szerződését az olasz válogatott szövetségi kapitánya Roberto Mancini.
A ligén kapcsán a címlapon az lehetne, hogy csodák már pedig nincsenek. Úgy tűnik, hogy nincsenek, mert a Paris Saint-Germain ismét vezeti a francia bajnokságot, miután 4-2-re legyőzte idegenben a Lyon csapatát. Kikapott a Lille is, de még visszatérve a Lyon Paris Saint-Germainre, Mbappé duplázott, így pedig már 100 gólja van a francia élvonalban, elképesztő számok ezek.
És ahogyan az elmúlt hetekben mindig, most is egy szerintünk társadalmilag rendkívül fontos üzenetre szeretnénk felhívni a figyelmeteket.
Tudta, hogy minden 5. gyermeket tervező magyar pár meddőségi problémával küzd, és ezért az esetek 50%-ában a férfi a felelős?
A családalapítás társadalmunkban egyre későbbre tolódik, és tévedés azt hinni, hogy a nők biológiai órája ketyeg csak. A férfi nemzőképességét károsan befolyásolhatják betegségek, a stressz, az élsport vagy a helytelen táplálkozás.
A nemzőképesség megőrzése fontos úgy az egyén, mint a közösség szempontjából, ezért érdemes élni az 1998 óta működő Krio intézet spermabank által felkínált lehetőséggel. Az egészségügyi szolgáltató a hímivar sejteket lefagyasztja és folyékony nitrogénban tárolja, lehetőséget teremtve ezzel a későbbi felhasználásra.
Őrizze meg nemzőképességét élete végéig, és tájékozódjon a spermabank.krio.hu/sperma-tarolás oldalon.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok, ezúttal a Sport TV szakértőjét Mészáros Ábelt köszöntjük első körben, de a felállás marad, tehát továbbra is Skype-on próbáljuk meg a vendégeinket megszólaltatni. Így viszont komolyabb körültekintéssel tudjuk megfigyelni, hogy mi történt a hétvégén a bajnokságokban. Ugye túl vagyunk a Bajnokok Ligája 8-ad döntőkörén is, és német csapat is van a legjobb 8 között. A Bayern München milyen esélyekkel vág neki Ábel azon az ágon, amit most a halál ágnak neveznek, ahol talán a három legesélyesebb csapat van. Egyáltalán egyetértesz-e azzal, hogy a három legesélyesebb között ott van a Paris Saint-Germain? Mert gondolom a City és a Bayern nem kérdés.
Igen, nem tudom, hogy így, tehát elsőre nekem két legnagyobb esélyes van, amiből a, szerintem sorrendben az első eszítés, valahol az első 1A, 1B a Bayern. Nekem így a PSG azért, főleg így Pochettinóval, már én nyilván elég keveset látok ezekből, de talán nem tartozik az egyértelmű favoritok közé, tehát egyen lejjebb rangsorolnám őket. Nyilván én alapvetően inkább őket a BL-ben nézem, és mondjuk, hogyha abból az első Barca meccsből indulunk ki, akkor abból persze érteném, hogy miért lennének ők ott. A másodikból már azért kevésbé, mert azért ott azért Keylor Navas eléggé sokat segített, illetve de amúgy lehet, hogy jobban adja magát egy olyan PSG, amelyik ilyen kupa csapat, tehát hogy pont ezzel a kicsit ilyen, és mondjuk egy ilyen matchup szinten egy nagyon domináns Bayern, vagy egy nagyon domináns City ellen lehet, hogy azért stílusban nekik jobban fekszenek.
Pochettino a kupa specialista.
Német foci, akkor a Tuchel a szuper erejét átvitte magával a Chelsea-hez, és azt az esélyességi pluszt, amit egyébként a PSG megkapott, azt a Chelsea kapta meg ebben a szezonban?
Nem tudom, hogy ennyire, tehát lehet, hogy azért ennyi, ez még így túl erős, de az biztos, hogy nagyon-nagyon impozáns az, amit ők csinálnak, illetve az, hogy nagyon sokszor van ez, hogy akkor az edzőnek mennyi idő kell, és ilyetük el azok közé tartozik, és ugye ezek szerintem az igazi klasszis edzők, amikor látod az első meccsen, vagy amikor tényleg 24-48 órája volt ott, és már lehet látni, hogy felrakott egy olyan struktúrát, hogy ezzel a három védővel, ezzel a visszatámadással, hogy egyszerűen nem engednek helyzeteket. Nem az, hogy gólokat nem engednek, hanem helyzeteket se. Tehát azt hiszem, hogy volt egy ilyen valami 0,3-0,4 xG-t engednek, tehát körülbelül annyi az, ami hihetetlen, tehát hogy az olyan szinten, amit ugye nem is tudom, nem is nagyon vannak csapatok, tehát hogyha valaki már ilyen egy körüli vagy egy alattiakat enged, az azt mondják, hogy a világ egyik legjobb védelme, és ehhez képest most már ez 10 meccs zajlik, és nyilván abszolút lehet látni akár a videóelemzőknek, akár Löw Zsoltnak a munkáját, akár az egész stábnak, és hogy ez mennyire jól néz ki. Aztán nyilván a másik része az előrefele játékban az még azért úgy alakulgat.
És ki lesz akkor a német válogatott edzője, hogyha a legjobb német edzők már foglaltak?
Igen, hát ugye ez alapvetően szerintem onnan érdemes megfordítani ezt a kérdést, hogy a legjobb német edző ugye nem a német válogatottnak az edzője lesz. Én minden, tehát egy nagyon-nagyon sokra tartom Jogi Lövet, meg örülök is neki, hogy végülis megadatik egy ilyen Rolling Stones féle farewell tour neki, hogy most akkor szépen elbúcsúzhat, ugye úgy, hogy átvette ezt a kezdeményezést. De elég egyértelműen mondták, hogy Nagelsmann, Klopp is, Tuchel is, hogy hát őket most jelenleg nem érdekli. Ugye Klopp amúgy is ki akarna venni egy évet utána. Ralf Rangnick az, aki éppen tegnap mondta le a Schalkét. Én nem tudom úgy elképzelni, tehát azt a konstrukciót, hogy ott eléggé Oliver Bierhoff az, aki ezeket el fogja dönteni, és egy elég komoly politikai állás. Most ugye bele lehetne abban menni, hogy mit jelent német szövetségi kapitánynak lenni, de akár mondjuk egy Katari VB van előtte, akkor ugye van ez az EB, akkor ez nem éppen egy ideális helyzetbe veszi át, ugye ott van a Hummels, Boateng, Müller probléma, tehát rengeteg olyan döntés van, amit nehéz, és ugye például Rangnick az, aki neki aztán teljesen szabad kezet kellene adni, ezért ki is zárnám ezekből. Ugye ilyen szempontból két vagy három komolyabb jelölt van, ugye Hansi Flick lenne az ideális megoldás, tehát az nagyjából ezt mindenki mondja, ugye nyilván ő Löw mellett szövetségedző, asszisztensnél ugye nagyon sokan mondják, hogy az ő távozásával kezdett el leépülni a német válogatott, ugye ő volt többek között akár a pontrugásokért, vagy hát lehet látni a Bayernnél mit csinált azóta. Nyilván nagy kérdés, hogy ő mennyire akarna menni, illetve hogy mennyire romlott meg a viszony közte és Salihamidzic között.
Igen, bocsánat, ebbe akartam pont belekérdezni, hogy jelent-e ez bármifajta átmeneti állapotot most, hogy ugye tudjuk, hogy Rummenigge leköszön. Azt is nagyjából sejtjük, érezzük, hogy Flick Rummenigge embere, hogyha lehet így fogalmazni. Kán személyében egy volt csapattárs érkezik Salihamidzichez, és nem fejezem be a gondolatot, de túl messzire megyek, amikor azt gondolom, hogy ennek akár lehet jelentősége?
Lehet, ugye alapvetően a Bayernnél mindig onnan kell kiindulni, hogy az edzőnek soha nem lesz túl nagy hatalma, tehát mindig a klubnak van, és ugye ez ugye egy filozófia, és ugye, amiben hisznek, ami egyébként szerintem történetesen jó dolog, de ezt lehetett látni másoknál is. Én inkább azért, tehát nyilván olyan szempontból nagyon nehéz lenne, hogy őt elengedni, mert ugye talán csak Nagelsmann lenne az, aki mondjuk hosszú távra ilyen megoldás lenne a Bayernnek, és ugye azért amennyire nehezen találtak ők mondjuk Guardiola utódot. Most nyilván a nehezet, ezt úgy értem, hogy attól függetlenül azért ők elég szépen megnyernek sok mindent, de azért ez nem mindig nézett ki olyan nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ebbe ez lenne nekik a nehézség, hogy most megtalálták Flicket, és akkor viszont ugye Flick meg mindent megnyert, tehát most innentek ez neki hova lehet fölmennie. Ja, 6 trófeát nyer, ugye 5 veressége van a talán ilyen 50 Bundesliga meccsből, talán vagy valami ilyesmi, úgyhogy igazából azt nem értem, hogy neki van a B verzió, az ugye Stefan Kuntz, aki 21-es kapitány, ő nyilván inkább ez a házon belüli, olyan nagyon túl nagy izgalmak nincsenek hozzá, és akkor Markus Zorg van még, aki szintén Löwnek a stábjába dolgozott, mondjuk ő azért korábban nem teljesített olyan nagyon-nagyon jó a Freiburgban. Igazából ezek a nevek, és akkor én nyilván ez valamennyire Flicktől függ szerintem, meg a Bayerntől, tehát ez egy ilyen külön, és azért az, hogy a Bayernnek a milyen a viszonya a szövetséggel, az tulajdonképpen soha nem annyira jó, mert ugye mindig van egy kicsit ilyen, hogy a szövetség az ugye nem egy kicsit ilyen Bayern ellenes, illetve ugye Löw és a Freiburg, és ugye a többi iskolának a harca, úgyhogy nem tudom, én nem mernék Flickre szavazni, holott egyértelműen ő lenne a legjobb döntés.
Hogyha Flick már mindent megnyert, és kihívásokat keres magának, akkor a hétvégi meccset azt nyugodtan nevezhetjük szerintem kihívásnak, mint hogyha direkt kipróbálta volna a Bayern, hogy tudnak-e 10 emberrel is lemosni egy csapatot a pályáról. Egy olyan VfB Stuttgart ellen nyertek 4-0-ra emberhátrányban egy fél idő alatt, amelyik viszont nagyon jó formában volt. Egyáltalán mi történt itt? És bocs, hadd futassam ki ezt gyorsan a második Bayern gólra, ami egy olyan összjáték után született, amit tényleg, mint hogyha öttel többen lettek volna a pályán, nem egyel kevesebben.
Igen, nagyon érdekes volt, mert ugye ezt volt alkalmam tévében is elemezni, és ott sem igazából jött ez így annyira ki, hogy mi volt az, ami miatt ugye az ember előny úgymond hátrányosan hatott a Stuttgartra, illetve hogy a Bayernnél. Ugye ami azért így mondjuk ilyen második megtekintésre jobban látszik, hogy sokkal visszább jöttek akár, és többet vállaltak a védekezésből, és nagyon sokan írták például a német lapokban, hogy Müllernek ez a, ilyen rádió Müllernek szokták hívni, azt hiszem Rafa Honigsteinnek van ez a ilyen eposzi jelző Müllerre, aki mindent elkezd irányítani, és akkor így mint egy ilyen NBA csapatban, tehát Michael Jordan volt utoljára ilyen, aki így azt mondja, hogy ő nem hagyja, hogy ezt itt elveszítsék, és akkor így megszervezte azt, hogy ő visszablépett, ugye gyálába lett a bal hátvéd, és egy ilyen 4-4-1-et vettek fel, és abból az alakzatból tudtak kontrázni, ami ugye ez is egy ilyen furcsa, hogy mikor láttunk a Bayern-t úgymond kontrázni, de nyilván 10 emberrel nem nagyon fognak labdát birtokolni, és aztán ugye 6 perc alatt olyan dolgokat csináltak ott, ugye akár ennél a második gólnál, és hát ott Müller, ami ahogy még ugye azt a plusz egy paszt megcsinálja, amikor mindenki a lövést várta, vagy ahogy Gnabry bemozgotta mondjuk a fél területekre, vagy ahogy Lewandowski visszább jött, és én azt láttam, hogy igazából azzal, hogy ők mélyebben voltak, és a Stuttgartnak pedig a védő hármas az nem mert teljesen átjönni a majdnem a 16-osig, vagy a Bayernnek a térfelének a fejére, onnantól kezdve voltak lyukak. Tehát ott ahogy az első letámadás vonalán átjött a Bayern, ott nem nagyon tudtak akár taktikai faltokkal, akár szerelésekkel megállítani. Így nagyon sokszor volt, hogy Zané kibújt, Gnabry jól vett fejeket, és ugye aztán az a dinamika. És akkor onnantól kezdve, amikor bementek ugye egy ilyen 50 méteren vezetve mondjuk ellentámadást, azt meg hihetetlen pontossággal, és ilyen Flicket is nagyon meglepte, hogy ezt így játszották.
Lewandowski 35 gólnál jár. Ez egy dolog, hogy megdönti-e Müller rekordját, azt nem tudjuk. Amit viszont tudunk, hogy azért valószínű neki hiányoznak az egyéni elismerések. Hogyha az EB-n történik valami egyéb, valaki nagyon jól teljesít, Lewandowskinak meg a következő szezon eleje nem úgy sikerül, akkor még lehet, hogy nem ő kapja az aranylabdát ebben a szezonban? Vagy hát az év végén pontosabban, mert nem a szezonban, hanem a naftári év végén lesz ez, ha lesz.
Igen, ugye, mert szerintem a tavalyi idényben is ez volt, hogy nem tudom, minek kell történnie annak ahhoz, hogy ne ő kapja, nyilván annak, hogy ne elhosszák ki, de tehát most nem tudom, nyilván lehet még fokozni az ilyen vírushelyzeteket, meg nem tudom én, eltörlik a szezont, és lemondják az EB-t, vagy nem tudom, hogy ilyen lehet ilyen, nem tudom én, apokaliptikus víziókat felvázolni, hogy ne ő kapja, mert tényleg... Tehát én arra az első mondatodra, hogy megdönti, azt el tudom mondani, hogy igen, inkább az a kérdés, hogy mikor dönti meg Gerd Müllernek a rekordját. Ugye folyamatosan csináljuk a Germániában is ezt a kis ilyen bar chart, ahol ugye versenyeznek egymással, és mindig ő áll jobban. Tehát, és ilyen jól még senki nem állt ennyi gól, vagy ennyi forduló után.
Hát, de most valami 5-tel, vagy 6-tal áll jobban, nem?
Igen, azt hiszem, hogy 32-nél állt talán Gerd Müller, ha jól olvastam, de nyilván ugye itt a Müllernek az a furcsa, hogy Müller szám 34 vagy 5 mesterhármas lőtt a karrieresen, Lewandowskinek ez volt a 13-dik, tehát ő általában azért inkább az egyet-kettőt szokta. Ugye nekem az az érdekesség, hogy miben fejlődött még, mert ugye ő nagyon régóta ott van, szerintem legalább 6-7 éve ennek az európai abszolút előttben, nyilván az utóbbi 2-3-4-ben kezdik így elismerni. Én azt nézegettem így különböző ilyen, vannak ilyen lőlapok, amik alapján ugye meg lehet nézni például a helyzet kihasználását, és ugye nagyjából úgy, körülbelül, amire vannak adatok, az a 14-15-ös szezontól, és aztán ezek nem mindig nagyon-nagyon pontosak, mert attól függően, hogy az ember hol néz őket, de úgy körülbelül ugyanannyi helyzetet, vagy annyi gólt lő, mint amennyit a helyzetek mutatnak az XG mutatókból, tehát ez ilyen 197 a 194-ből, tehát egy nagyon-nagyon picit. Viszont ugye az idei szezon ettől nagyon eltérő, mert itt jóval fölötte van, tehát nagyjából egy ilyen 8-9 góllal van fölötte, és már ugye tavaly is egy ilyen 4-5-tel sikerült neki ezt szárnyalni, tehát igazából ez az érdekesség, hogy végre, ugye furcsa ezt kimondani Lewandowskira, hogy ő nem úgymond ilyen pluszos befejező csatár, mert hogyha valakiről azt gondoljuk, de a számok eddig inkább azt támasztottak alá, hogy iszonyatos mennyiséget termelt a kapura lövésekben, és hogy ezeket most már sikerül úgy is befejeznie, tehát ezért jönnek ezek a 30 gólok, 35 gólos szezonok, mert hogy ezeket sokkal jobb százalékban, tehát nagyjából ugyanolyan minőségű helyzetekbe kerül, nagyjából ilyen 20% körül van egy-egy lövésében az esélye, hogy abból gól legyen. Annyi, hogy és ezekből egy jobb százalékban. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül ilyen majdnem minden harmadik lövéséből lesz gól.
Hát ez a Dzeko effektus, tehát hogyha ő is így használná ki a helyzeteit, akkor nagyjából ugyanezen a szinten lenne, mint Lewandowski, mert helyzet kialakításban például szerintem egyébként ő produkál hasonló számokat itt az európai topligákban, csak hát ő szezononként ilyen egészen magas számmal alulrúgja a várható gólok mutatókat.
Igen, Lewandowski-nál ez mondom, ez inkább ilyen nullás volt eddig, és az utóbbi két idény ez, ahol ilyen nagyon markánsan látszik rajta, hogy mennyivel. Tehát ugye volt a 18-19-es szezon, ahol alatta volt egy ilyen, hát körülbelül egy ilyen 6 héttel, és akkor volt ez a furcsa, és akkor azt körülbelül tavaly kiegyenlítette, most meg ilyen 10-11-el van fölött, tehát inkább ez az érdekes, hogy... És nyilván ugye ebben az a nehéz, hogy ugye, tehát hogyha ez egy nagyon-nagyon nagy mintaszám kell, hogy erről kiderüljön, és ugye pont a Brighton kapcsán szerintem sokat beszélgettek ti is erről, mondjuk akár az angol bajnokságban, hogy most akkor mi van, meg hogy mikor elég a minta, meg hogy mikor jön ki úgymond a nagy számok, de egyelőre most Lewandowski-nak úgy tűnik, hogy igen.
Azt csak optikai csalódásnak érzékelem, vagy ez valóban így van itt az évek során, mintha meccsenként egyre kevesebb labdaérintéssel játszana Lewandowski?
Ezt nem tudom, ennek így nem néztem így utána pontosan, hogy ő mennyire van így involválódva akár a játékokban, vagy akár is. Egy picivel talán lehet, de... Én most, hogyha amikor passzok számát, az így gyorsan előttem van, az ugyanúgy ez a 25, ami eddig volt neki, szóval az igazából nem ilyen egy körüli eltérés van, tehát igazából nem tűnik úgy. Nyilván ugye annyi, hogy talán azzal, hogy Müller ekkora formában van, vagy azzal, hogy ugye a Bayernnek most ugye Flick alatt, amiben azért jóval nagyobb változás van, hogy alapvetően ugye sokkal nagyobb kockázatokat vállalnak, akár azzal, hogy amennyire magasan védekeznek, és illetve amennyire sokat visszatámadnak. És ezért ilyen szempontból valamennyire szerencsésebb Lewandowski-nak, mert ugye rövidebb az út a kapuhoz, és illetve kevesebbszer kell részt venni. Ugye azért korábban sokszor volt az, hogy akár Niko Kovács alatt volt erre a legjobb példa, hogy nagyon sokszor részt kellett vennie ezeknek a kialakításában, úgyhogy egészen, vagy nem is annak, hanem, hogy akár annak, hogy a labda kihozatalokban, ami most is részt vesz, most is nagyon-nagyon sokat segít azokban, hogy ő befut különféle üres területekre, és ott elkéri, vagy az, hogy egyetlen átjátszák a pressinget, de nagyon sokszor van az, hogy nagyon keveset kell megtennie ahhoz, hogy helyzetbe kerüljön, mert magasan visszaszerzik, és akkor jönnek a Müller, érzem, hogy mindenkitől jönnek a gólpasszok.
A lengyelekkel is játszunk majd a VB selejtezőben, de beszéljünk kicsit a Bundesliga magyarjairól, és itt különösen három emberre gondolok. Egyrészt Sallaira, aki megint betalált, 6 gólnál jár már, és nem tudom, hogy a helyén kezeljük-e őt, vagy azt, hogy mit ér el, hogyan játszik Freiburgban.
Mert mit jelent a helyén kezelés már, mint hogy ki kezeli a helyén, csak azért, mert nyilván nem tudom, hogy nekem ugyanaz a véleményem, mint amit, nem tudom, mit jelent a helyén kezelés.
A helyén kezelés alatt azt értem, hogy Szoboszlaihoz képest például az, hogy mennyire reprezentált a magyar sajtóban az ő németországi szereplése, hogy én mennyit látom akár Twitteren, Facebookon, bárhol a közösségi médiában, hát... Messze nem ő, még Szoboszlai után sem az első számú sztárja a magyar válogatottnak, de akkor hadd mondjak, ne Szoboszlait vegyük ide, mert ő tényleg most nagyon forró téma, hanem mondjuk Szalait.
Persze, tehát ugye mi azért, én mindenképpen megszerintem a stábnővőben is beszéltek így a Germániában, hogy nagyon sokat foglalkozunk vele, meg szerencsére ugye nincs, nem kell vele, mert adja magát a helyzet, hogy abszolút. Tehát ugye az, hogy most kétszer annyi gólja van talán, mint Marco Reusnak, az elég sokat elmond, pedig nem mondhatni, hogy azt mondjuk, hogy a Freiburg mondjuk jobb csapat, vagy nagyobb támadó ereje van, mint a Ordnung, és ugye egyébként is nagyon előkelő helyen áll ugye ezzel a 6 góllal, a szélsők között, miközben ugye megint volt egy nagyon csúnya, vagy egy nagyon balszerencsés sérülése, pont én ugye általában minden Freiburg meccset szoktam nézni és elemezni, ugye pont a Frankfurt ellen volt, hogy ugye már a második percben lerúgták, és úgy befejezte, és akkor lőtt meg egy gólt, és lecserélték, és utána nagyon sokat kellett kihagynia megint, amikor nagyon-nagyon formában volt. Roland, és aztán ugye, ahogy visszatért, ott is már a múlt héten a Mainz ellen volt két csodálatos kapufája, tehát az egyiknél szerintem Saint-Just az év mentését csinálta, hogy bele tudott még élni, a másikat pedig ugye Grifo elől rúgott el egy szabadrugást, amiről pont beszéltünk, hogy azért Grifo elől kevesen szoktak, mert tényleg talán Európa egyik legjobb szabadrugás lövője. Most a hétvégén inkább a szélen játszott, ugye a múlt héten gyakorlatilag egyedül játszott csatárt, egy ilyen elég furcsa felállásban. Most az volt, hogy visszakerült arra, hát igazából 4-4-2-ben ő volt ilyen jobb oldali támadó, de persze belül is nagyon sok változás van benne a taktikában. De ezen a meccsen is ugye azt néztem, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon sok hasznos megmozdulása volt, és ilyen nagyon sokszor szabálytalanul lehetett őt szerelni, tehát az első érintései, meg a technikája, az mindig kimagaslik. Ugye az az érdekes benne, hogy a védőmunka az ugye folyamatosan javult, tehát az arról úgykor csináltam is egy Facebook posztot, ahol ugye az a jó, például nagyon kevés pozitívuma van a nézőmentes focinak, de az egyik az, hogy nagyon jól lehet hallani az edzőket, és ugye, ha valaki sokat beszél, az Christian Streich, és ugye rengeteg instrukció volt, tehát főleg is Allainak, és szóval Frankfurt ellen azt mondom, arról raktam ki, hogy nagyon sok ilyen, hogy utasítja, és ugye, hogy mutatja. Egyébként ezt nagyon sok néző, vagy német edző csinálja, tehát Nagelsmannt is állandóan lehet hallani, hogy instruálja azokat a, mondjuk Dani Olmót, és hogy Dani Olmóból mennyit ért, vagy nem. Mindenesetben se Alain ebben nagyon sokat fejlődött. Ugye amiről ő is beszélt szerintem egy interjúban, hogy kicsit így letisztította a játékát, és ugye ez ami hogy ne túl sokat csináljon, tehát ne próbáljon meg egyedül, mert ugye nagyon kevés, nyilván egy Freiburgban ugye alapvetően azért a labdaelleni játéka fontos, ugye inkább a kontratámadások, bár mondjuk pont most az Augsburg ellen egy olyan meccset játszottak, ahol zömében nekik kellett csinálni a focit, de hogy ott a kevés lehetőségből kihozzon minél többet, inkább az volt a fontos, és próbáljon meg jó döntéseket hozni, és ezek azért ebben az idényben nagyon-nagyon jól sikerülnek neki. Tehát látszik a befejezésekben, hogy korábban ezeknél vagy még egy plusz cselt csinált volna, vagy nem tudta eldönteni, hogy milyen ütemben lője el, vagy mondjuk elnyomták volna, az most is van néha-néha, de azért sokkal kevesebbszer, vagy most már, hogyha mondjuk elnyomják, akkor abból inkább szabálytalanság is van.
És akkor Dárdai Pál hertája, amely végre megmutatta az igazi ényét a Leverkusen ellen, egy fél idő alatt hármat lőttek. Volt viszont a meccs
előtt... Ez az igazi én.
Igen, vagy a Leverkusennek milyen énje ez, ugye, mert itt egyelőre az eléggé úgy tűnik, hogy Peter Boschnak elég vége lesz itt a történetnek, ugye ezek a hangok. Nem tudom, én ezt is így néztem, és tovább is tudom eldönteni, hogy ez most kicsit ugyanúgy, mint a Stuttgart, hogy most ez melyik csapat volt a jó. De nyilván az biztos, hogy tehát, ugye, azt aláírom, hogy a Dárdai érában, ebben az újban, a 2.0-ban messze ez volt a legjobb meccs. Igazából ugyanazok a dolgok, amik mondjuk a Dortmund ellen nem annyira működtek, tehát nagyjából taktikailag is úgy nézett ki, ugye ezzel az öt védővel, Dárdai Marcival, és akkor ugye annyiból minőségben azért jobb volt, mert Kunja valami egészen elképesztő dolgokat csinált, tehát azzal, ahogy ő át tudta vinni a védekező átmenetből, a támadó átmenetből, és ott szegény, hogy Charles Aránguiznak nagyjából a nyugdíjazás lesz így a következő, mert olyan szinten nem volt esélye. És aztán ugye volt ez a, hát szerintem élete gólját lőtt, ezért fújik az első, második percben, vagy harmadik percben, tehát azon is nagyon kellett hozzá, de igazából minden kontrájuk, tehát azt hiszem a második fél idő végén volt egy ilyen statisztika, hogy 13 lövésükből 10 talált kaput, és ezek egyik se volt, tehát így se volt kis helyzet, úgy mondjam, nem voltak 100%-os helyzetek, de nagyon sokszor volt az, hogy 3-2-ben, vagy 2-2-ben vezették a félpályán, és ez nyilván ugye a Leverkusennek a rákfenéje, hogy ők azért sokszor kerülnek ilyen helyzetekben, de ilyen szempontból nagyon jól ki volt találva Dárdainak a meccsterve.
Nem sokszor hozzák ki őt a sodrából, de itt a mérkőzés előtt sikerült azzal a kérdéssel, hogy nem is tudom, nem tudom pontosan, hogy mi volt a kérdés, de hogy ugye Dárdai Marciról kérdezték, hogy akkor most az ő szerepe micsoda a csapatban, és erre nagyon határozottan vágott vissza, hogy most már hagyják ezt a kérdést. Van itt kérdés egyáltalán, vagy igaza volt Dárdainak ebben, hogy ne csesztessék őt ezzel?
Nem, hát én elég régóta vagy, hát igazából mióta minden Darda Imre Arcinecset látok, hogy mondom, hogy ő Bundesliga szinten is az ilyen, ez az ilyen rising stars, tehát hogy ez az ilyen feltörekvő, és ugye az, akiben nagyon-nagyon sokat láthatunk, ugye az a, tehát a ballábas belső védő, aki egyébként ugye, tehát ezen a meccsen volt egy ilyen, hogy Liam Bailey-t azért nagyon kevés embert láttam, hogy Liam Bailey-t valaki egy az egyben, egy 20 méteres területen sprintből vezeti rá, és ő leszereli, hát azért nem nagyon láttam még, vagy nagyon kevés védőtől. Ugyanúgy, tehát hogyha mondjuk a tisztázni kell, azok nagyon mennek neki, és alapvetően ugye, ami kiemeli, vagy ami szerintem nagyon fényes jövőt jósol, de Marcinak az a labdás játéka, tehát az a passzjáték, ugye eleve az, hogy nagyon-nagyon messzire tudja rugni a labdát, tehát a nagyon sok kereszt passz, de nagyon, nagyon jól mennek ezek a félterületes felpasszok, ugye most Kunyának volt egy ilyen, az átlós passzok, a Dortmund meccsről volt elég sok ilyen, én ezeket így szoktam így Twitterre kiposztolgatni, hogy ő így miket csinál, aztán az Augsburg ellen volt, hogy az egész taktika szinte arra volt, hogy Piontek egy ilyen rombusznak a hegyéből kimozog így a félterületekbe, és Dárdai oda beíveli neki. Ugye ez már Labbadia alatt is nagy kérdés volt, hogy egy picit többet játszhatna, mert ugye ott akkor volt az, hogy nagyon-nagyon nincs belső védő, ugye Boyata nem volt nagyon sokáig, most nincs, nem, ugye akkor szerintem Stark is sérült, ugye Torunariga is, szóval abszolút adott lett volna rá a lehetőség. Nagy kérdés, hogy Labbadia miért nem merte ezt megcsinálni, pedig aztán nála a belső védőknek azért elég jó labda birtokló képességekkel kellenek. Nyilván így persze, szerintem ez egy ilyen nagyon ilyen, nem tudom, tehát ez az ilyen lazy journalism, amikor az újságíró nem készül fel, és akkor így azt mondja, hogy bedobom azt, hogy na miért játszik a fiad, és abszolút megértem egyébként, hogy a nyolcadik meccsen miért akadt ki rajta.
Meg nem erről van szó egyébként, hogy egy kicsit szomjazik az ilyen sztorikra a sajtó, mert
most, ha
belegondolok, akkor nem nagyon emlékszem az utóbbi évekből ilyenre.
Meg ugye azért, mert a Hertának ennek van egy hagyománya, ugye Csovicsnak a fia is ott játszott, ugye Klinsmannnak is, a Jonathan Klinsmann is ott volt a csapatnál, azt hiszem, ugye nem is tudom, hogy Pascal Köpke is volt, ugye, mint ugye Andy Köpkének a fia, szóval így a Hertána egy ilyen ez nyilván ilyen véletlen, vagy lehet, hogy már nem is véletlen idő után, de hogy, és ugye ez, vagy ott volt Dárdai Palkó is egy sokáig, tehát hogy igazából ugye ez egy ilyen furcsa dolog, hogy így kívülről. Az más kérdés, hogy tehát ezek közül játékosok közül messze Dárdai Marci az, akiben a legtöbb van, és ugye a többiekből igazából nem is nagyon lett Bundesliga 1-es játékos, úgyhogy ilyen szempontból valamennyire értem, de ugyanakkor a Dárdait is megértem, hogy meg főleg nem, az időzítést találtam szerintem nem túl jónak, mert bár be lehet, hogy ez a meccs előtt volt, de nyilván tehát a német sajtóban is nagyon-nagyon erős ez a bulváros vonal, és erre azért az edzők előszeretettel kiszoktak, és szerintem teljes joggal akadnak ki, mert sokkal értelmesebb kérdéseket is fel lehetne tenni.
Ábel, lévén, hogy mi nem annyira követjük a Bundesligát, így azért nagyon jól jönnek ezek a morzsák. Ez nem egy morzsa volt, ez inkább egy szépen kisült kenyér volt, amit ide tálaltál nekünk, úgyhogy nagyon köszönjük. Aki pedig ugye követne téged Twitteren, és jobban érdekli a Bundesliga, illetve a Bundesliga magyarjai, az még mindig BundesPL néven ér el ugye Twitteren.
Igen, és van egy hírlevél, amit írok, ez a Bundesliga Bulletin, ugye ez angolul van, de az is megtalálható a Twitteren, ugye ezekből, nagyjából minden, az egy ilyen, egy helyen minden.
Na hát, aki napi, heti rendszerességgel kíváncsi ezekre a morzsákra, akkor kövesse be Twitteren. Köszönjük szépen, hogy most itt voltál velünk. Szia, majd találkozunk.
Köszönöm szépen.
És folytatjuk is méghozzá a Bajnokok Ligájával, és egy közvetlen érintette, mert hogy Fehér Csaba ugye már játszott a Bajnokok Ligája a nyolcad döntőjében, hogy még fog-e, az már egy másik kérdés, nem tudom miért úgy mondtam, hogy már játszott. A lényeg, hogy itt is ugye a Bajnokok Ligája nyolcad döntői mentek le, és első körben, amit egyébként szívesen megkérdeztem volna az edzőktől is, erre már nem jutott idő, azért tőled is megkérdezem, nyilván szurkolók nélkül játszottak, az egy dolog, ahhoz már hozzászoktunk, ahhoz kevésbé, hogy a csapatoknak máshova kelljen elutazniuk, és ott legyen érvényben az idegenben lőtt gólok szabálya. Te hogyan látod ezt a helyzetet? Mennyire maradhat meg Bajnokok Ligájának a Bajnokok Ligája úgy, hogy a Puskás Arénában játszottak, és könnyen lehet, hogy játszanak még kieséses szakaszos meccseket?
Mert még Csabi válaszol, azért itt a negyed döntőt, azt ne vegyük el tőle semmiképpen.
Ja, bocsánat, igen.
A Mondom, hogy negyed döntőt ne vegyük el tőle semmiképpen, mert...
Igen, hát arra a kérdésre legkönnyebb válaszolni, hogy fogok-e még játszani. De hogy mennyire bajnokok ligája, hát érdekes, ugye tavaly is már erősen kisiklott ez a történet, talán használhatom ezt a szót, idén is kreatívnak kell lenni a szervezőknek. Hogyha játékos fejjel és edző fejjel gondolkodom, akkor úgy gondolom, hogy szinte a világ végére is elutaznék azért, hogyha nézők előtt játszhatok. Ugye itt most nem erről van szó, azért utazom, hogy emletek biztonságban tudjam magam, de ugyanúgy üres stadionban, hangulat nélküli mérkőzéseket, kitűnő körülmények között, nagyszerű szervezés mellett, természetesen ezt se felejthetjük el. Hát nagyon érdekes és nagyon furcsa. Mondom, engem nem is annyira a semleges pálya zavar, az egy külön kérdés, hogy készített fel semleges pálya, hogy idegenben rúgott gólok először, akkor számít az hazai csapatnak, utána ugyanazon a pályán idegenben játszott, tehát ez is bonyolítja a történetet, de a nézők hiányukban ahol sokkal jobban zavarja a játékosokat, mint hogy melyik ország, melyik városában kell pályára lépni.
De például itt a klub VB-t nézve, amit Katarban rendeztek nézők előtt, az jobb volt?
Jó, kicsit gondosz a kérdés, de talán egy fokkal jobb. Én úgy gondolom, hogy egy fokkal jobb, hogyha nézők vannak, mégiscsak futball hangulata van ennek az egész történetnek, és tudom, hogy rengeteg kamera, újságírók, szervezők, rendezők, biztonsági emberek vannak jelen a stadionban, de az más, hogyha a nézők előtt játszhatnak, még akkor is, hogyha ez Katarban van.
Tényleg gonosz voltál, Tibi.
Volt az összes ilyen meccsen, úgyhogy végül is te csak jól jöttél ki ebből a dologból, hogy itt semleges helyszínen Budapesten rendeztek BL meccseket, nem?
Igen, azért vigyorgok. Hát, nem hiszem, hogy valaha még ilyen lesz, de hát az volt az érzésem amúgy, hogy nézők nélkül ez nem ér annyit, és kicsit bennem ez a fals érzés van. Nyilván majd jobban fogom értékelni egy év, 10 év, 20 év múlva, meg majd mesélem az unokáknak, hogy na én még a Kloppal interjút készítettem a Puskás Arénában, de ott a meccsek előtt, után, közben nem volt bennem az az érzés, hogy basszus, itt Bajnokok Ligája 8. döntőt rendeznek. Kicsit azért maradt bennem ilyen hiányérzet, meg ez a furcsa érzés, hogy ez valahogy mégsem az igazi. Viszont azért az szerintem igazi, hogy a Juventus kivételével csak a csoport elsők jutottak tovább, tehát mondhatjuk, hogy borzasztó erős ez a mezőny. Mégis arról beszélhetünk a sorsolás után, hogy van egy idézőjelben könnyebb ág és egy nehezebb ág. Kezdjük szerintem a Manchester City Dortmunddal, ugye az van ott a tetején az ágaknak. Holland a fő kérdés, legalábbis a Manchester City számára, mert gyanítom azért Csabi nálad is a Manchester City az első számú esélyes, a Dortmund részéről pedig Holland lehet az első számú veszély, ami a Cityt fenyegeti. Azért itt a Gladbach meccs nem okozott semmiféle kihívást a Citynek, legalábbis szemre.
Az, hogy a City az első számú esélyes, azt a végkimenetre gondoljuk, vagy ma a párharcra?
A végkimenet.
Igen, én gondolom, hogy a City és a Bayern München. Tehát én a bajorokat mindenképpen hozzátenném, hogyha végső esélyesekről beszélünk. Ez a két csapat, akik egy kicsit talán jelen pillanatban a többiek fölött vannak, és hogyha tudják tartani az eddigi formájukat, eddigi játékukat, akkor úgy gondolom, hogy tudom, egy ágon vannak, ugye jól tudom, hogy tehát döntőt nem fognak játszani, de ők jelen pillanatban talán egy kicsit erősebb játékerőt képviselnek, mint a többiek. Igen, hát City Dortmundnál Hollandot mindenképpen meg kell említeni, de bármelyik párosításra ez úgy gondolom igaz lenne, ahol a Dortmund pályára lép. Én azért Sanchóról sem feledkeznék meg, ez is egy érdekes dolog, ugye, hogy Manchester City egykori játékosa a saját csapata ellen lép pályára. Nem csodálkoznék, a Sanchóban azért még lenne egy kis sértődöttség is. Guardiola ugye nyilatkozott, hogy aki el akar menni, azt ők elengedik. Látja ő is, hogy nagyon szépen fejlődött Sancho a Bundesligában, még akkor is, hogyha az utóbbi időben talán egy kicsit gyengébb periódusát éli, de könnyen el tudom képzelni, hogy egykori csapata ellen bőven lesz motiváció, amit fel tud használni. Hát Holland pedig, igen, tehát úgy fogalmaztunk, hogy izgultunk ért, amikor Salzburgból Dortmund igazolt, hogy mennyi időre lesz szüksége, hogy megszokja a Bundesligát, és akkor viccesen úgy fogalmaztam, hogy előbb nőtte ki a Bundesligát, mint hogy megszokta volna, tehát átrobogott a játékával, a góljaival, a gólpasszaival, a német bajnokságon is tényleg rövid idő eltelte után, most arról spekulálunk mi is, és hát az európai elit, hogy hol fogja folytatni ez a norvég fiatalember. Valóban még egy City szintű csapatnak, egy City szintű védelemnek is, ugye, és akkor tényleg a legmagasabb szintekről beszélünk, hogy Hollandnak a semlegesítése, megállítása az komoly kihívást jelenthet.
Én pont azon gondolkoztam, hogy találkozott-e a City védelem ilyen jellegű kihívással, mert mondhatjuk, hogy Harry Kane, ugye szintén ott van a csatároknak az élbolyában jelen pillanatban világszinten, de ő azért nagyon-nagyon más típusú, mint amilyen Holland. Tudtok, hogy nektek eszetekbe jut olyan példa, amikor hasonló kaliberű, vagy hasonló jellegű feladattal került szembe? Akár itt az a Stones és Ruben Dias filmjelezte védelem?
Jó kérdés, és nem könnyű rá válaszolni.
Antonio West Hamből jut eszembe így hirtelen, de lehet, hogy egy kicsit megsértettem most Hollandot.
Nem. Tehát Holland, amit most az elmúlt hetekben, hónapokban produkál, az rendkívül különleges, és tényleg minden elismerésre méltó. Én nem tudnék most hirtelen. Tehát ahol ennyire egy játékos befolyásolja egy együttesnek a támadójátékát, akkor tényleg közelítünk, vagy már a legmagasabb szintről beszélünk, ugye Cristiano Ronaldo-ról, Messi-ről, Ibrahimovic a fénykorában. Annyi a különbség, hogy Holland valóban ezt mondjuk bő hónapok óta teszi ezen a nívón, még az előbb említett urak azért jó pár éve ott vannak.
Igen, hát erről beszéltünk, ugye, hogy nincsen gyakorlatilag Holland mellett extra klasszis csatár vagy csatár tehetség ebben a 20-25 éves korban a világon, tehát nem beszélhetünk olyanról, hogy ki az, aki Holland mellett a hátán viszi így csatárként a csapatot, szerintem, úgyhogy ez is egy probléma. Csapatként nyilván volt már, aki kihívás elé állította a Cityt, de mondjuk a Manchester Unitedből nem tudjuk úgy kiemelni Rashfordot, hogy Rashford volt az, aki kihívás elé állította a Cityt. Hollandnál meg arról beszélünk, hogy mint hogyha ő lenne a gőzmozdonya a Dortmundnak, a többi játékos meg csak a kocsi, vagy az összes ilyen egyéb, akit Holland húz. Bayern München, Paris Saint-Germain, ugye itt a Bayern München volt, aki a héten jutott tovább a Láció ellen, 19. alkalommal az elődöntőben a Bayern, és hát a hétvégi erődemonstráció után azért jogos talán, amit mondasz, hogy a Cityvel vannak egy szinten, viszont a Paris Saint-Germain döntős volt tavaly, és még mindig ott játszik Mbappé, Neymar. Tényleg nehéz belőni itt az esélyeket, de azért kérlek, hogy tippelj egyet, aztán majd elővesszük a meccs után.
Nincs olyan nagy különbség, de úgy gondolom, hogy a Bayern München a találkozó, vagy a párosításnak az esélyese. De ha már Hollandról beszéltünk a Dortmundnál, akkor Mbappét is természetesen a Paris Saint-Germainnél ki kell emelni. Ő ebben az évben szintet lépett, most már nagy mérkőzéseken is jól tud teljesíteni, ami azért nem mindig volt úgy, tehát ebből a szempontból egyértelmű nála a fejlődés. Egy kicsit a Paris Saint-Germaint ilyen hangulatcsapatnak tartom én továbbra is, és hát elsősorban a legjobb játékosuk, aki továbbra is még Neymar, az ő személy, ami erősen befolyásolhatja. Tisztában kell ugye, hogy sérüléssel bajlódott. Szerintem őt a Bayern elleni találkozóra próbálják és fogják felépíteni. Az ő esetében azért nagy kérdés, hogy csak edzésekkel, illetve kevés bajnokival, vagy kevés tétmérkőzéssel mennyire lehet, mert azt mondja, hogy valójában őszintén, hát nem úgy ismertük meg őt, mint a legelszállott, vagy a legelszántabban készülő és edző játékos, úgyhogy ez okozhat némi gondot. Viszont a másik oldalon ott van, és én továbbra is tartom, hogy nagyon jó mérkőzéseket, óvatosan fogalmazok, nagyon jó mérkőzéseket láthattunk a Paris Saint-Germain-től elmúlt években is, idén is, amikor a brazil támadó nem volt ott a pályán. Tehát más jellegű, más típusú játékot játszik, talán az sem túlzás, hogy más felfogásban, sokkal egységesebbek és sokkal fegyelmezettebb csapatjáték tekintetében, mint amikor az egyébként valóban legjobb játékosuk Neymar is ott van a pályán.
Szerintem egy dolgot nagyon fontos még általánosan említeni a negyeddöntőkkel kapcsolatban, az pedig az, hogy egy héten belül lesznek majd, mint ahogy egyébként az elmúlt években akkor is így volt, amikor ez nem volt ennyire sűrű ez a menetrend, és ennek csak azért van szerintem szerepe, mert az elmúlt évek negyeddöntőiben, a tavalyi persze leszámítva, mert az ugye már Lisszabonban volt, mindig benne volt az a faktor, ami például szerintem sokan emlékeznek ott a Liverpool-Manchester City-re, vagy éppen a Manchester City-nek a Tottenham elleni vereségére, hogy ott egy ilyen balul sikerült első meccset, az sokkal nehezebb kijavítani, vagy másként feldolgozni a következőre. Mondjuk vegyük azt, hogy jön most az a válogatott szünet iszonyatos terheléssel néhány játékos számára, három meccseket játszanak általában kulcsemberek, mondjuk válogatottakban. Nem tudjuk, hogy milyen erőállapotban, milyen szinten fognak visszatérni. Utána, hogyha jól számolok, akkor a következő héten már jön az első mérkőzés a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Tehát például a Bayern esetében is meghatározó lehet az, hogyha egy-két kulcsember mondjuk sérülten megy vissza a válogatott szereplésről, és itt nincsen meg az az idő, ami esetleg ott a három hetet jelenti például a nyolcad döntőknél, hogy nem baj, majd a visszavágóra a netán felépül, hanem itt az akkor rámegy az egész párharcra. Szóval ez szerintem mindig ad egy ilyen plusz rizikó, meg kiszámíthatatlansági faktort ennek a szakasznak a Bajnokok Ligájában, és én például ezt érzem itt a Paris Saint-Germain és a Bayern esetében is. Amit mondasz, Csabi, abban tökéletesen egyetértek, hogy Neymar nem egy edzőmenő, meg valószínűleg nem azokkal tud a leginkább, edzésekkel tud a leginkább felkészülni egy-egy Bajnokok Ligája meccsre. Most mégis azt érzem, hogy az, hogy ő pihenten érkezik bele ebbe az összecsapásba, nagy valószínűséggel, az egy nagyon-nagyon komoly előny lehet Pochettinónak és a Paris Saint-Germainnek.
Nem csak igen, ők... Bocsánat.
Hallgatlak, Dubat, mondjad.
Nem, te mondd, mert én már lépni akartam.
Ja, hát tehát, hogy Neymar felkészítése elsősorban fizikálisan, de mentálisan, és a mentális az tényleg minden játékost érinthet. Tehát Neymar felkészítése kulcsmomentuma lehet ennek a találkozónak. Tehát egy klasszis teljesítmény nyújtó Neymarral van esélye a Paris Saint-Germainnek a bajorok ellen, úgy gondolom.
Tuchelnek nem jött össze végül ugye a BL győzelem a Paris Saint-Germainnél. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha egyébként megnyeri azt a döntőt, amihez talán nem állt olyan nagyon közel. Most a Chelsea-nél az első számú kérdés, számomra legalábbis, hogy meddig fogja tudni fenntartani azt az egységet, ami az első, most már 14 meccs alapján jelentkezett, mert hogy úgy érzem, hogy a Paris Saint-Germainnél volt egy-két klasszisa, vagy egy kezdőcsapatnyi klasszisa, akik mögött a másodhegedűsök elfogadták azt a szerepet, hogy ők Neymar Mbappé alatt vannak. Viszont a Chelsea-nél szerintem túl sok az egyéniség, akik előbb-utóbb meg fogják elégelni azt, hogy így vagy úgy, de nem folyamatosan játszanak, és nem világsztárok. De hogy látod ezt, Csabi?
Én érdekesen pont fordítva gondolom, tehát, hogy a Paris Saint-Germain általán több sztárjátékos, vagy nagyobb sztárjátékos, akik meg ugye elsősorban Neymar, de talán már Mbappé is ezen az úton járt, hogy akik ilyen hollywoodi sztárként élik a mindennapjaikat és az életüket, és ennek minden előnyével és hátrányával. Én úgy gondolom, hogy aki az angol bajnokságba ezt az utat járja, az nagyon gyorsan megbukik, tehát az nem engedheti meg magának. Tuchel nagyon látványosan, és most már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk, hogy jól nyúlt a csapathoz. Számomra nagyon érdekes volt például Rüdigernek és Marcos Alonsónak az előtérbe helyezése. Ugye ők abszolút mellékszereplővé váltak Lampard keze alatt, szinte már dobozban volt a cuccuk, és azon gondolkodtak, hogy merre induljanak Londonból, vagy legalábbis a Chelsea-től. Ehhez képest szinte az első naptól kezdve főszerepet szán nekik Tuchel, és talán azt is mondhatjuk, hogy élnek is ezzel a lehetőséggel. Nagyszerűen futballoznak. Ami bennem még egy kicsit hiányérzetet jelenthet a Chelsea-vel kapcsolatban, hogy tehát nagyszerű védekezés, nagyszerű védőmunka, egyértelmű Tuchel keze, ebből a szempontból nagyon nehéz neki gólt rúgni, és ahogy ő fogalmazott, könnyen rontják el másoknak a játékát. Elő viszont az a meglévő és jelentős potenciál, ami megvan a csapatban, még közel sem jött ki. Gondolok itt Havertzra, Wernerre, még Ziyech sem Abraham sem az, aki tavaly volt. Tehát ezekben a játékosokban még bőven van potenciál, és ki tudja kihozni belőlük, ha Tuchel nem. Ugye gondolok itt elsősorban a két német fiatal emberre. Tehát abszolút van hova, és tud is még hova fejlődni ez a Chelsea. Az alapok adottak, egy nagyon, nagyon stabil és egységes védekezés, nagyon kevés kapott góllal. Talán mondhatom, hogy szinte már ez lesz a könnyebb, hogy ezeket az egyébként jó játékosokat, és ezek mind olyan játékosok, akik már nemzetközi szinten is, vagy az angol bajnokságban már bizonyítottak, hogy őket tovább képezni, fejleszteni, vagy csak az eredeti szintjükre hozni.
Én is egyébként annyiban csatlakoznék Csabihoz, amit mondott itt a Chelsea-vel kapcsolatban, hogy szerintem az jó az a felvetés, amit mondasz, hogy sok a sztár és sokan lesznek csalódottak emiatt. Viszont én azt gondolom, hogy itt a hangsúly az egón van mindig ezekben az esetekben. És a Chelsea-ben én jelen pillanatban legfeljebb Ziyech esetében látom azt, hogy ez ego problémákat okozhat. A többi játékosnál ők magukat én nem hiszem, hogy annyira magas polcra helyeznék eddig, vagy a jelenállás szerint, hogy emiatt mondjuk Werner, Havertz, vagy akár Abraham, vagy bárki az említettek közül, Kanté különösen nem ilyen, hogy azt mondja, hogy hát ha én nem játszom, akkor innen elmegyek meg, akkor egyébként még próbálok egy jó nagy rumit is csinálni az öltözőben, mert hogy képzeli azt Tuchel, hogy engem nem játszhat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy szerintem egyelőre nagyon-nagyon jól bánik ezekkel a játékidőkkel a német. Jól adagolja, és valószínűleg tartom, hogy ahogyan hallottuk, tudjuk, hogy elsősorban ugye Löw Zsoltit használja olyan kommunikációs csatornaként a játékosok felé. Jól is kommunikálja feléjük, hogy kire, mikor, milyen helyzetben számít.
Ugye Zsolt, beszélgettünk még ugye a párizsi időszak alatt, és hát azt mondta, hogy ebből a szempontból volt a legnehezebb dolguk, hogy pont, hogy a játékosokkal és a sztárokkal és az egókkal, a hatalmas egókkal megtalálni a kapcsolatot, hogy mindenki elégedett legyen, és hogy nem is annyira az edzés munkán, hanem hogyha ezek a sztárok jól érzik magukat a bőrükbe, akkor jól teljesítenek. Ebből a szempontból nagyon jó előszobája volt a Chelsea-nek a Paris Saint-Germain, hogyha nem sértem meg így a párizsi szurkolókat. És hát azért azt ne felejtsük, hogy amíg jól megy egy csapatnak, amíg nyer, és folyamatosan jó eredmények jönnek az új edzőkhez alatt, addig kevés esélye van. Tehát, hogyha most Chilwell elkezd panaszkodni, hogy miért nem ő a bal hátvéd, akkor kinevetteti magát. Tehát az eredmények az edzőt igazolják, ez egy nagy kösze, és legalább akkora igazság. Nem gondolnám, hogy ilyen gondja lenne most Tuchelnek, hogy neki bármelyik játékos felé is magyarázattal kellene szolgálnia, hogy miért az adott mérkőzésen az adott kezdő 11-et küldi pályára.
Ennek kapcsán az Atlético meccsről viszont konkrétan nem beszéltünk, és az jutott eszembe, hogy ott a Chelsea fizikálisan felülmúlta Simeone Atléticóját, amire nem számítottunk. A Real Madrid-Liverpool kapcsán is kicsit hasonló az érzésem, a benyomásom, hogy bár a Liverpool rossz formában van, és ezt emelik ki a meccs kapcsán kulcskérdésként, de a spanyol csapatok általánosan is, mint hogyha fizikálisan nem tudnák fölvenni a versenyt ebben a szezonban európai szinten. Ez szerinted mennyire lehet kulcskérdés itt a Real Madrid-Liverpool meccsen?
Érdekes párosítás szintén. Ugye talán mondhatjuk, hogy mindkét csapat, mondjuk a Liverpool főleg a Bajnokok Ligájában, de mutat biztató jeleket, ahhoz képest, hogy milyen tragikusan szerepeltek az előző hónapokban, vagy hogy a Real Madridnál éppen már talán az év elején, vagy februárban így Zidane állásáról és a borzasztó szereplő, vagy egy gyengébb szereplésről volt szó. Ha visszaemlékszünk, a madridiak már a csoportkörből, ahogy tovább jutottak a Shakhtar ellen, azt hiszem kétszer is kikaptak, hogy már az sem volt igazán hát meggyőző és méltó hozzájuk, de most mutatnak olyan jeleket, hogy a Real Madrid akár még a bajnokságba is beleszólhat, a Liverpoolnak erre nincs esélye. Hát a Liverpoolon nagyon nagy a nyomás abból a szempontból, hogy a BL indulás azért az borzasztóan fontos lenne. Amit itt az előbb azt hiszem a Tibi említett, hogy válogatott játékosok, ki merre megy, mennyit játszik, hova repül, mikor érkezik vissza, milyen állapotban, hát ez a Liverpoolnál is borzasztóan fontos. Ugye azt lehetett látni, hogy ezek a játékosok, hát nem csak ebben az idén, még inkább úgy fogalmazik, hogy az elmúlt szezonok alatt fizikálisan elhasználódtak, ez most csúcsosodott ki ebben a borzasztóan nehéz, minden szempontból nehéz évben, és most, amikor voltak arra utaló jelek, hogy talán ezt sikerült megállítani és megfordítani. Most megint jön egy válogatott szünet, és sokfelé utaznak, sokféle erőléti edzővel fognak dolgozni, különböző terhelést kapnak, különböző időpontban érkeznek vissza, és így kell felkészülni a nagyon fontos bajnoki hajrára. Ugye itt van egy komoly nyomás, hogy top 4-be kellene kerülni, és hát egy Real Madrid elleni párharcra, és az a Real Madrid ellen, aki biztató jeleket mutat. Normális esetben a tavalyi Liverpool abszolút jogos a kérdésed, és abszolút indokolt, tehát fizikálisan nagyon nagy kihívás elé állítaná, fogalmazunk így, a Real Madridot. Most ebben a helyzetben nem vagyok benne biztos, hogy ez lesz a döntő.
Egyetértek abban, hogy itt ez akár problémát is jelenthet a Real Madridnak olykor, hogy az angol csapatok esetleg nagyobb tempóban fizikálisabb focit játszanak, mint amilyet ők, de szerintem pont az Atalanta elleni párharc bizonyította be, hogy egy olyan csapattal fel tudják venni a versenyt, amelyik náluk többet fut, abszolút fizikális játékot igyekszik az ellenfélre erőltetni, és itt szerintem a kulcs megint az lehet, ami egyébként Gasperini csapata ellen volt. Muriel nyilatkozta azt, hogy ő ennyire nyugodt játékosokkal ezen a szinten még nem találkozott, mint ahogy Modric és Kroos futballoztak. Lényegében minden passzuk jó volt, olyan hihetetlenül nyomásállóak, ami egyébként ugye a Liverpoolnak az egyik fő erőssége, hogy hogyan helyez nyomást a labdát birtokló játékosra, hogy szerintem ha a Liverpool a legjobb formáját mutatja, én akkor is lehet, hogy ezzel meglepetést okozok, a Real Madridot tartom esélyesebbnek, egész egyszerűen a játékosoknak a karaktere és stílusa miatt.
No, hát akkor köszönjük szépen, Csabi, hogy itt a Bajnokok Ligáját is körüljárhattuk, aztán lehet, hogy ha még így marad a helyzet, akkor megint visszatérünk erre a negyed döntőknél. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, én is!
És végezetül Szaniszló Csabát köszöntjük nagy szeretettel itt a műsorban. Nem is lenne ennél egyszerűbb helyzetem, mint ahogyan most vezethetem fel ezt a beszélgetést. Gondoltál volna-e arra, hogy a Róma lesz az egyetlen életben maradt olasz csapat az Európai Kupa porondon?
De jó, hogy ezzel kezded, hát igen. Save the best for last, ez igaz a teljes terjedelemre is, meg az utolsó állva maradt olasz Európai Kupa csapatra is. Nem gondoltam rá egészen szerdáig, akkor azért már gondoltam, hogy itt azért baja lehet a Milánnak, meg a Rómának azért jó esélyei voltak arra, hogy Donetskben tovább jut. Hát az a meccs volt, ami mostanában ritkán adatik meg egy Róma szurkolónak, hogy olyan 4 óra 20 perc után megnyugodtál. Hogy oké, akkor ezen a mérkőzésen a továbbjutás meg lesz, ezért nagyon izgulni azért nem kell. Hát néztem a Milan United-et is, nyilván én mindig elmondom, hogy szinte minden olasz csapatnak szurkolok a nemzetközi kupákban, így a Milánnak is szurkoltam, sajnáltam az ő kiesésüket, de az az igazság, hogy szerintem abban a meccsben meg ez benne volt. Ha azt kérdezed, hogy a szezon elején gondoltam-e, hát nem a válaszom.
És milyen volt a heted így, hogy nem volt azért tökéletes az öröm, mert a Róma csak azt csinálta, amit szokott a rangadókon általában, a földbe állt, 2-0, és ráadásul nagyon rosszul néz ki az, ami itt a mérkőzés után zajlik, vagy ami közvetlenül a mérkőzés után zajlott, hogy mondott valamit Fonseca, majd ennek a tökéletes ellentetjét Pellegrini. Ugye csak, hogyha valaki esetleg nem olvasta volna, Fonseca kritizálta a csapat hozzáállását, bátorságát, még taktikailag is egy kicsit beleszállt a saját játékosaiba. Nem nagyon emlékszem egyébként, hogy ilyen lett volna már korábban, Pellegrini pedig a kamerák elé állva azt mondta, hogy ez egyszerűen nem igaz, mert hogy ők teljesen úgy futballoztak, hogy mindent megpróbáltak megtenni, és rosszul látja ezt az edzőjük.
Hát szerintem az alapvető vita kettőjük között abban, vagy azt kéne kideríteni, hogy el tudjuk dönteni, hogy kinek van igaza, hogy ki a fene kérte a Rómától, hogy ennyire mélyen védekezzen. Tehát, hogyha ezt Fonseca kérte, amire utaló jelek azért vannak a mérkőzés felvezetésében, ha azt jobban megvizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy itt ezen megy a polémia, hogy Fonseca azt kérte tőlük, hogy minimum az első fél időben, és ez nem lenne idegen Fonsecától amúgy sem, nyugi a tuti, védekezzünk, nekünk fognak jönni, pörögni fognak, próbáljuk kihozni a labdákat, ne rohanjunk sehova, mert amúgy se lesz erőnk, és erről majd mindjárt mondom, hogy miért nem. Hogyha meg a játékosok húzódtak ennyire vissza, akkor meg ők a hibásak, de Pellegrini nyilatkozatából azt gondolom, hogy ez inkább egy taktikai utasítás volt, hogy az első fél időben adjuk át a területet az általában lendületből futballozó Napolinak, nyugi, hiszen mi 2 napot készültünk a mérkőzésre, ők meg egy teljes hetet. Úgyhogy hogy vagyok ezen a héten? Már a múlt héten elromlott a kedvem, akkor, amikor ez a két kiváló csapat, a Juventus meg a Napoli ugye kiharcolta magának, hogy csak áprilisban kelljen pótolni majd a válogatott szünet után azt a meccset, amit eredetileg erre a hétre, ennek a hétnek a közepére írtak ki, és az úgy fair is lett volna, hogy ők is pár napot készülnek, mi is pár napot készülünk. Szerintem ebből következett az, hogy Fonseca azt mondta, hogy nincs erőnk, csapágyasra vagyunk hajtva, nem pihentünk erre a mérkőzésre, nyugodjunk le az első félidőben, és ez egy ilyen 22-es csapdája, mert mi mást kérhetett volna a csapatától egy csütörtök esti elmérkőzés után vasárnap délután?
Bátorság, amit nem látott. Tehát a következő eldöntendő kérdés az, hogy lehet-e bátran futballozni, mélyen helyezkedve?
Hát, most figyelj, a olasz válogatott mérkőzéseket megnézve jó sokat, akár kétszer, lehet, ritkán lehet eredményesnek lenni ezzel, hogyha ennyire mélyen védekezel. Azért én ugye félszemmel néztem ezt a meccset, mert közben közvetítettem egy NBA meccset, és így időnként bevallom, hogy odapillantottam a telefonomra. Sajnos még a szünetek is úgy jöttek ki, hogy ugyanakkor voltak, szörnyű volt, mindegy. De mindig azt láttam, hogy, és ebből a szempontból jó volt így nézni a meccset, hogy az operatőr nyaka már beállt az első fél időben, mert csak az egyik térfelet kellett mutatni, és hogy mindig az utolsó pillanatban egy láb odaért, és aztán egyszer csak ez elfogyott, és Ibanez faltja után meg jött a gól. Utána én már 0-1-nél is azt mondtam, hogy ennek annyi.
De ez mentség Fonsecának, vagy még a szezon vége előtt kirúgják, vagy most mi lesz?
Szerintem nem fogják kirúgni a szezon vége előtt. Én a szezon elején is azt mondtam, hogy ettől a csapattól ebben a helyzetben 5., 6., 7. hely a realitás. Ha ebből több jön ki ebben a szezonban tulajdonosváltás közepette, sportigazgatóváltás közepette, vagy hívjuk akárhogy Thiago Pintot, a játékosok fejében is zavar van, elmegy Dzeko, nem megy el Dzeko, mi a fele történik, egy teljes katyvasz ez a szezon. Ha ebből BL szereplés kijön, az egy hatalmas nagy bravúr. Ennek a csapatnak ott a helye, ahova most kerül sajnos. Más kérdés, hogy az optikája így ennek sokkal rosszabb. Tehát sokkal jobb azt egy szurkolónak megélni, hogy a Genoa meg a Cagliari ellen elveszítettek idegenben 4 pontot, mint azt, hogy 8 rangadóból 3 darab pontot tudtok megszerezni, azt is úgy, hogy nem nyertetek, hanem 3x és 5 pofon, ezt nagyon-nagyon nehéz egy szurkolónak lenyelni.
Hát és ugye ez adja magát, hogy ezután adja magát a kérdés, hogy vajon lehet-e bármilyen reménye egy olyan csapatnak az Európa Ligában, ahol lényegében mostantól kezdve kizárólag rangadót kellene nyernie, amelyik így teljesít ezeken a kiemelt meccseken.
Mindenki ezt kérdezi tőlem, hogy abban bízom-e még, hogy az Európa Ligából meg lesz a Bajnokok Ligája szereplés. De a rövid válasz az, hogy aki egy ilyen helyzetben lévő csapatnál, amelyik számtalan nekifutásból egyetlen egy ellenfelét, komoly ellenfelét sem tudta megverni a bajnokságban, egy Ajax, majd egy Manchester United elleni párharcra azt mondott, hogy persze tovább jutunk, az kincstári optimizmusnál valamivel több szerintem. Úgyhogy nem, én nem látom azt, hogy ez a csapat az EL-ben tovább meg tudná nyerni az EL-t, és ki tudná harcolni a BL szereplést. Legkésőbb a Manchester Unitednál látom a végállomást. Aztán cáfoljon rám az élet, én most már pesszimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy a következő szezonban BL-ben vagy EL-ben látjuk a Rómát.
Nem fáj amúgy, hogy így leírtad a Granadát.
Hát jó.
De ha már pesszimizmus, azért az olasz futball szerető embereknek van oka a pesszimizmusra bőven. Az alapján nem csak amit az Európa Ligában, hanem amit előtte a Bajnokok Ligájában látott. És nekem azért leginkább az a Paolo Maldini nyilatkozat ütötte meg a fülemet, amit itt közvetlenül a Manchester United elleni visszavágó előtt mondott. Mégpedig azt, hogy nem várhatunk mást egy olyan párharctól, ahol az egyik csapatnak éves szinten 400 000 euróval több a bevétele, amit elkönyvelhet, és még ennél is nagyobb a büdzsékülönbség a kettő csapat között, és hozzátéve azt, hogy a jelen pillanatban tök utolsó Sheffieldnek magasabb a fizetési kontója, mint a Milánnak.
Igen, is, de azért látjuk azt, nézzük meg az idei Portót, vagy nézzünk meg bármilyen más csapatot, hogy azért tehát nem feltétlenül kell egy ilyen kollektív apátiába esnie most az összes olasz csapatnak. Szerintem de, például...
Bocsánat, én azt mondom, hogy a szakmai hozzáértés az csak egy bizonyos ideig, bizonyos szinten kompenzálhat hosszú távon. Tehát, hogy az, hogy mondjuk azt elvárni a Portótól, hogy minden évben ejtsen ki egy Juventus kaliberű csapatot ilyen védekezéssel, ahogyan ott játszott, az nem lehet reális cél és reális elvárás, mint hogy az olasz csapatokkal szemben sem lehet reális elvárás az, hogy minden évben delegáljanak mondjuk legalább három csapatot a két sorozat negyed döntőibe.
Nem, de az egy, az szerintem, tehát a 16-ból egy, az nagyon necces. Tehát, hogyha ezt az arányt nézzük, az szerintem viszont nem reális. Ha a két sorozat negyed döntőjébe azt mondjuk, hogy 16-ból legyen három olasz csapat, lehet, hogy valahol a kettő között van a megfejtés, ilyen kettő és fél környékén, de én azért nem értettem Maldini nyilatkozatát, mert szerintem, amit a Milán véghez vitt ebben a szezonban, az viszont pont az az építkezés, amit nagyon sok csapatnak meg kell lépnie, és szerintem részben a Róma is ezen az úton van, részben kényszerből, részben akaratból, hogy fiatal játékosokat megszerezni, és elkezdeni az állandóságra építeni. Más kérdés, hogy nálunk ez most teljes kényszer. A Milánnak nagyon jól sikerültek az igazolásai, a fiatal igazolásai, akik bevethetőek, jól csinálják a dolgukat. Ezzel együtt igen, tehát egyetértek azzal, hogy ma egy olasz csapatnak kis csapatként kell magára gondolnia akkor, amikor a Premier League második helyezettjével találkozik, ez tény. De ez van, ezzel most rövid távon nem lehet segíteni. Szerintem az, hogy az EL-ben áll egy csapat, és sehol máshol egy sem Olaszországból, azért az hatalmas pofon.
Billy Costacurta tette azt hozzá egyébként, ugye a stúdióban ülő szakértőként, hogy a külföldi tőke hiánya okozza hosszú távon az olasz futball versenyképtelenségét. Ami azért egy érdekes felvetés, mert jelen pillanatban a Serie A 20 csapata közül 7-nél külföldi a tulajdonos, és még azt sem mondhatjuk, hogy ezek a tulajdonosok ezek ne lennének tehetősek. Ugye itt most az Intert azért kell egy kicsit ebből kivenni, mert ott egy kínai politikai döntés értelmében nincsen lehetőség a most jelenleg szükséges tőkeaportra, tehát ennek nem nagyon látjuk még, hogy pontosan mi lesz a kifutása, viszont ennyi külföldi investíció elvben elegendő kellene, hogy legyen ahhoz, hogy megtartsa a bajnokság a versenyképességét és a színvonalát.
De nem véletlenül küzdenek az Európai Szuperligáért Agnelliék, mert hiába ennyi külföldi befektetés, hogyha ők onnan akkora hozamot nem látnak, mint a Premier League-ben, mert a Premier League-nek még mindig ugye mekkora értéke van már, mint a tévés jogoknak a piacon.
Na és... igen, tehát pont ezt mondom, hogy miért van az, hogy ez, amit te is itt mondasz, Doma, ez Párizsban működik, Manchesterben működik, mondjuk főleg ugye a Citynél, működik Liverpoolban, ahol lényegében egy ugyanolyan üzleti érdekeltségű kör a tulajdonos, mint amilyen a Rómánál.
Párizsban ez működik?
Hát hogy nem működne? Bajnokok ligája döntőt játszottak az előző szezonban.
Ja, hogy úgy, azt hittem, hogy azt mondod, hogy nyereséges-e a...
Ja, nem, csak hát az, hogy az eredményekben mutatkozik.
Ez egy fontos pont szerintem, ebben már nem biztos, hogy a nézőket, hallgatókat be tudjuk olyan mélységekben avatni, de az elmúlt egy hónapban, ami az olasz tévés jogok körül zajlik, legyen szó Olaszországról, vagy a nemzetközi tévés jogokról, az már megint a nevetségesség határát súrolja. Negyedszer futnak neki, megint két részre szakadnak a csapatok, és megint van, aki az észszerűség, és van, aki a most azonnal pénz között döntene, és itt állunk március 22-én, amikor azért már illene tudni, hogyha ebből egy terméket akarnak építeni a következő 3-4-5 évre, hogy kié lesz az az olasz televíziós jog. Tehát, hogy a Premier League meg a Serie A üzleti felfogása között van egy icipici különbség szerintem. A másik probléma, én egy olyan csapat szurkolója vagyok, amelyiknél van külföldi pénz, és volt külföldi pénz, és volt egy üzleti terv, és volt egy stratégia, ami aztán 10 év alatt kiderült, hogy rohadtul nem megvalósítható, mert oda jön a külföldi pénz Olaszországba, és próbál valamit építeni, de akkor meg azonnal összezárnak bizonyos körök, hogy na, és akkor mikor majd megy az üzlet, akkor kiviszi a pénzt az országból, és ellehetetlenítenek egy stadionépítést, és ellehetetlenítik azt, hogy bárki külföldi oda menjen, és egy komoly üzletet felépítsen, aminél egyébként még azt is figyelembe veszi, hogy a város ebből részesüljön, a városban ebből épüljenek új, jó dolgok, amik aztán a városnak hoznak hasznot. Úgyhogy én azért ebben is egy elég nagy problémát látok, amikor külföldi kezekbe kerül egy-egy olasz sztárcsapat.
Tehát akkor a konklúziója az ennek a beszélgetésnek, hogy baj van, de mégsem akkora?
Olaszországban?
Igen.
Az én konklúzióm az az egyelőre, hogy baj van.
Szerintem nem Olaszországban, hanem a Premier League-től kezdenek lemaradni a csapatok. Azok után, és tényleg szomorú az összes előzmény, ami a Premier League-ben történt, de onnantól kezdve, a 90-es évektől kezdve, amilyen profin építik ezt a brandet, és ahogy ez a 2010-től kezdve robbant, vagy mondjuk 2005-től kezdve robbant a Premier League-ben, az most jön ki az a munka, amit ott belefektettek, és most jön ki az, hogy a La Liga egy picit későn eszmélt, én legalábbis ezt látom, próbálnak nyitni olyan piacok felé, amit a Premier League már meghódított Ázsiában, mit tudom én, Afrikában is, sokkal népszerűbb szerintem, Amerikáról nyilván nem is beszélve, ott a nyelv miatt egy jóval nagyobb könnyebbség van, de hát aztán nyilván az meg nem lehet, hogy egész Európában csak a Premier League az első számú, és csak az él, úgyhogy valahol ennek meg kell fordulnia.
Hát csak úgy, hogy mindeközben egyébként, amit mondasz, 2010-ben nyerte az utolsó európai kupáját olasz csapat, ugye ez az Inter volt a Bajnokok Ligájában. Azóta az Inter lehetett volna az előző szezon Európa Liga döntőjében az a csapat, amelyiknek ez megint összejön, és nem emlékszem már a hajszál pontos számra, de azóta, hogy az Inter ezt megnyerte, azóta, hogyha jól emlékszem, 18 spanyol siker született a két sorozatban. Tehát a spanyoloknak úgy kell egyébként ezt az átállást, amit te is mondasz, végrehajtani, mert az látszik, hogy ott is nyilvánvalóan szükség van valami fajta szintlépésre, szintugrásra, hogy azért a sikerek ilyen szinten nem kerülték el a spanyol futballt. Előtérbe került úgy egy Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid hármas, hogy őket nagyon régóta a legmagasabb polcon emlegetjük, miközben Olaszországban eddig a státuszig kizárólag a Juventus jutott el, amelynek egyébként a jelenlegi viszonyaival gondoltam zárni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon durva az, amit ahogyan a sajtó és a szurkolók nekimentek Pirlónak a Benevento elleni 1-0-ás vereség után. Ennek mi lehet a kifutása? Ugye hozzátéve azt, hogy a Juventusnál amióta Agnelli az elnök, azóta nem menesztettek még szezon közben edzőt.
Szerintem most se fognak. Én továbbra is fenntartom azt, hogy a Juventus vezetősége, Agnelliék, hogyha nem tudták, hogy ilyen mérkőzések benne lehetnek ebben a szezonban, akkor nagyon-nagyon súlyosan tévedtek. Megbíztál egy újonc vezetőedzőt azzal, hogy építsen neked egy olyan csapatot, amelyikbe 20, 21, 22 éves játékosokat be kell építeni, kezdjen el egy újjáépítést. Ha egy tulajdonos arra nem gondol olyan tapasztalattal, mint Agnelli, hogy ebben vannak ilyen bukták, akkor én leszek nagyon csalódott, mert eddig ugye a Juventus volt az a csapat, amelyikről azt mondtuk, hogy de legalább mindig tudják, hogy mit csinálnak. Ezt cáfolná meg Agnelli, hogyha a szezon közben edzőt váltana.
Hát köszönjük szépen, Csabesz, hogy ismét csatlakoztál hozzánk. Reméljük, hogy minél hamarabb ismét találkozunk, akár ilyen fórumon, akár máshol is, és nagyon szépen köszönjük a meghallgatást. Itt a végén még arra biztatunk mindenkit, hogy iratkozzon föl a YouTube-on és az egyéb podcast alkalmazásokon is azokra a csatornákra, amelyeken értesülnek a teljes terjedelem új részeiről. Jövő héten egy kicsit más felállásban majd Doma érkezik itt a válogatott mérkőzések taglalásával. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.